Nagy tisztelettel és örömmel köszöntöm a hallgatókat. Ez a Gyanisták a Hit Rádióban. A mikrofonnál Király Márk, technikus Bagócsi Bátor, a mai adás szerkesztője pedig Virág Éva. Vendégeink Szokolopulos Georgis, a Hit gyülekezete lelkésze és kedves felesége Patrícia, akiket őszinte örömmel és tisztelettel köszöntök itt az adásban.
Szia Márk, sok szeretettel köszöntjük a rádió hallgatókat is.
Ha címet kellene adnom a mai beszélgetésnek, talán azt mondanám, hogy a görög, aki vonzza a romákat. Mert ugye Georgis a ceglidi gyülekezet pásztoraként azt talán meg tudod erősíteni, hogy sok cigány ember látogatja az istentiszteleteket, és ami még nagyobb jó hír, hogy nem csak látogatják, hanem be is épülnek a Krisztus Igen. testébe, a Ez roma testvérek.
Van. Igen.
Mesélj kérlek erről a folyamatról. Ugye ezt látjuk kívülről, látják sokan kívülről ezt a folyamatot, hogy nagy létszámmal csatlakoznak az Úrhoz a szolgálatotokon keresztül. És ez sokakat örömmel tölt el, sokakat pedig érthetetlenséggel, hogy mi történik ott. Meséljetek erről a folyamatról.
Hát először 2007-ben csatlakozott egy roma ember hozzánk, utána 2010-ben többen egy kicsivel, tehát hogy...
3 évig semmi nem történt?
Nem. Aha. Tehát én azt láttam, hogy tehát ez tőlünk függetlenül, tehát nem azért, mert most speciálisan mondjuk a romák felé akarnánk, vagy akarunk szolgálni, hanem valahogy Isten így alakította, hogy főleg a COVID után, tehát mi is néztünk, hogy nagyon sok roma ember jön a gyülekezetünkbe, és csatlakozik az Úrhoz, megtérnek, tehát folyamatos megtérések történnek, újjászületések történnek víztől, Szent Szellemtől. Tehát mi magunk is nézzünk, hogy mi akar ez lenni.
Óriási. És kedves Patrícia, ugye te teljes mellszélességgel támogatod Georgist ebben a szolgálatban. Hogy tudtál beállni ebbe a szolgálatba? Nehézséget okozott ez?
Nem, nekem nem okozott egyáltalán nehézséget, mert én úgy éreztem mindig is, hogy az a feladatom, hogy mellette, mint segítsek abban, amiben benne van. Tehát az legyen bármi. Uh-huh. És ugye nem így indultunk mi sem, nem így kezdtük mi sem, közben ez így tényleg teljes akaratunkon, rádolgozásunkon kívül így alakult az életünkbe, tehát így belefolytunk ebbe, és én így ebbe támogattam őt, tehát Igen. beleilleszkedtem ebbe.
Érdekes, mert ugye olvasunk könyveket, olvasom Reinhard Bonnkét, hogy ő ennél egy származású emberként egyszer csak kapott egy víziót, hogy majd az Afrikát Jézus vére mossa meg, és egyszer csak elkezdett afrikai szolgálatot, egy nem afrikai ember is óriási sikereket élt el. Tehát látjuk, hogy az Úrnak vannak ilyen projektjei, és ez nagyon izgalmas, amit meséltek. Előtte egyébként, mielőtt ez a folyamat elindult, volt kapcsolatotok cigány emberekkel? Mesélnél egy kicsit a hátteredről, hogy te honnan származol, Georgis?
Hát ugye görög származású vagyok, nekem a nagyszüleim jöttek át a szüleimmel együtt, ugye ők kis gyerekek voltak a szüleim, amikor átjöttek 49-51 között. Tehát görög faluba laktunk, Belojanisba laktunk 7 éves koromig. Tehát amikor felköltöztünk Budapestre, képzeld el, hogy még azt is beírták az elsős ellenőrzömbe, hogy szókincse szegény. Mert annyira, ugye, tehát görögül beszéltünk, és tehát ugye a magyar nyelvet jobban el kellett sajátítani. Aztán, ugye, ahogy felnőttem, és megtértem, tehát így igazából nem volt kapcsolatom, tehát roma emberekkel, tehát nem lehetett azt mondani, hogy abban a közegben, tehát éltem, vagy ismerősök, barátok lettek volna. Ez tényleg valahogy így alakult, hogy így bele sodrottunk ebbe.
És mennyit tudtatok a romákról, magáról a roma kultúráról? Volt erről tapasztalatotok?
Nekem annyira semmi nem volt, hogy én nekem még csak a roma osztálytársam sem volt. Olyan kerületben laktam 11-3, ahol nem volt a közegben, legalábbis a környezetemben. Tehát én legelőször így kontaktba, főiskolás koromban egy főiskolai előadásom volt egy férfi, aki a roma kultúráról tartott nekünk előadást, és én azért azon szabadon lehetett jelentkezni, és érdekelt, mint más kultúra. Én ott találkoztam először egyáltalán ezzel, hogy roma kultúra, hú, de más, egy roma diplomás ember beszélt a kultúráról, és ez engem lehetett. Nagyon érdekelt, tehát én életemben először ott találkoztam.
Tehát te egy értelmiségi családból származol, Georgisz pedig egy kisebbségi létből jössz, így ugye? Van. Tehát a görög faluban éltetek, igen. És gyakorlatilag ez egy kisebbség, egy kolónia.
Hát egy kolónia, és ugye, tehát ugye nekem a szüleim, mivel hogy nem tudtak úgy magyarul, tehát meg felnőtt koromba is, ugye, amikor mi megismerkedtünk, akkor ugyanúgy, tehát nem magyarul történt a kommunikálás otthon, tehát ők nem is tudtak elsajátítani nagy iskolai dolgokat, vagy szakmát, tehát ők takarítónőként dolgozott anyukám, eladónőként, apukám pedig asztalosként, tehát ilyen háttérből jövök, és amit itt akartam mondani, emlékszem, hogy tehát nekem is a roma emberekkel, mondjuk így visszagondolva, mondjuk az általános iskolás osztálytársam, most így belegondolva, Losó Andrásnak hívták, és azt hiszem neki az apukája talán mondták, hogy a száztagú cigányzenekarba volt benn, még ha jól emlékszem, ugye így visszamenve a 70-es évek vége, 80-as évek elejére, és utána igazából Balhékba találkoztam roma emberekkel, amikor a szakmunkásképző intézetbe a 7. kerületben a Damjanics utca környékén esténként mentünk haza, és akkor ott voltak konfliktusok.
Aha. Tehát nem túl jó tapasztalataid voltak.
Nem túl jó, igen.
Föltennék egy klasszikus kérdést. Nyilván egyházi berkeken belül mindig kérdést vett fel, hogy külön vagy együtt romák és nem romák. Te mit mondasz ezzel kapcsolatban?
Hát én ahogy így ezt látom, tehát én amellett vagyok, hogy együtt, tehát az integráció mellett vagyok, és ugye itt nyilván azt kell megnézni, hogy hogyan, tehát egy közösségi életet, egy szellemi életet hogy lehet élni, úgy, hogy együtt, és akár még a romaságon belül is együtt, ugye, ahol a rumungrók, illetve az oláromák, vagy más romák, hogy tudunk együtt egy közösséget alkotni, hogy szellemileg betöltsük azokat a feltételeket, amivel Isten tudjuk tisztelni.
Ez egy nagy kihívás a romáknak is. Nem, ahogy említetted, de a nem romáknak is. Tehát ez igazából csak Krisztusban. Tehát a krisztusi természet képes erre, vagy mit, hogy látjátok ezt? Mert én azt tapasztalom, hogy nyilván a megtérés az egy folyamat, és az emberek, mindenki küzd ezért, hogy egyre inkább krisztusivá váljunk, és az a tapasztalatom lényege, hogy amikor a régi én gyenge egy akármilyen származásúban, akkor teljesen mindegy, hogy roma, magyar, akkor nagyon jó együtt tudnak működni, de amikor ezek hát nem ott vannak, ahol kellene, így a szellemi érettségre gondolok, akkor gondokat okoz. És talán így egy kicsit elidegenednek ettől a romák, azt mondják, én nem jövök ide, vagy a nem romák azt mondják, hogy túl sok a roma, nem jövök ide. De gondolom, hogy ezekkel ti abszolút találkoztatok, vagy talán most is még találkoztok. Ez nagy kihívás.
Nagy kihívás, és tehát én azt látom, hogy a megtérés, ugye az, hogy egy ember megtér, ez Istennek a kiváltság. Tehát Istennek van ebben egy kiváltsága, hogy ő az, aki meg tud téríteni. Tehát, hogy én ezen azt értem, hogy azt a mély szellemi érintést megtapasztalni, amitől egy embernek az élete, a lelke megváltozik, ezt Isten tudja elindítani egy emberben. A megtérés az több, mint egy ima, és az nem egy ima a megtérés, hanem maximum a megtérés folyamatának a kezdetét tudjuk azt mondani, hogy elmondjuk a megtérő imát. Itt ugye az, hogy valaki elmond egy imát, hogy ezt ő már a szívében zajlott egy elődolgozás, egy kimunkálása annak, hogy akar változtatni, és egy újat akar elkezdeni, ez egy dolog. Tehát ez vagy létrejön, vagy nem. Ugye, ha nem jön létre, akkor elmondhat egy imát, de ez önmagában nem hoz létre még változást. Tehát lehet, hogy hazamegy az ember, és ugyanabban a közegben, ahová hazament, ugyanabban a kultúrában gyakorlatilag egy kicsit jobb embernek érezheti magát, de az a szellemi megtapasztalás, vagy az a szellemi változás, amit Isten elvár, vagy akar ezzel létrehozni egy ember életében, az nem történik meg. Uh-huh. És ugye erre azért kell figyelni, hogy ne egy kettős életű színészkedésekből álló ember vagy életvitel alakuljon ki.
Azon gondolkodom, hogy ez mind, tehát ugye romáknak, nem romáknak, magyarságnak, görögségnek, bármelyik nációt említhetjük, ez egy igazi kihívás. Nem csak a romáknak kell ezek szerint változtatni és integrálódni, hanem mindenkinek ez egy feladat, hogy a krisztusi kultúrába kell integrálódni, ugye? Tehát nem az egyik kultúrából a másik kultúrába, hanem a Krisztusnak a kultúrájához kell. Az a cél. És talán ezt nehezen szokták megérteni, hogy nem az egyik kultúrát emeljük föl, és azt mondjuk, hogy tessék itt a magyar kultúra, ez a cél, mindenkinek magyarrá kell válni, mert a magyar kultúra az, ami a mennybe visz, hanem mind azt tanítja az Isten igéje, hogy a Krisztusnak a kultúrájához kell, hogy csatlakozzunk, ugye? Jól értem.
Igen, és én azt látom, ebbe persze van nemzetiségiként, tehát van egy nemzeti hátterünk, amit nyilván el is kell fogadnunk, mert ez hozzánk tartozik, tehát a biológiai életünkhöz tartozik hozzá egy nemzeti háttér is, viszont nem szabad automatikusan a nemzeti kultúrát és szokásokat és hátteret automatikusan tovább vinni az újjászületésbe, hanem ott már szelektál. Én úgy gondolom, hogy szelektálni kell. Amit Pál apostol mondott végig is, ő is egy nemzeti, tehát vallási, kulturális életből jött, és azt mondta, hogy kapásból úgy kezdte, hogy mindent szemétnek és kárnak vallok.
Bizony.
És utána ezt nyilván felhasználta azokat az értékeket, azokat a dolgokat, amik Krisztus munkájában, Isten országának az előmenetelében, tehát beforgatott.
Igen. Nem? Én csak ezt akartam mondani, hogy szerintem is ez a kulcs itt, hogy az identitásnak a súlypontja át tudjon kerülni, és talán ez itt a legnagyobb kihívás, meg feladat, meg munka, mondjuk akár, nyilván egy bármilyen háttérből jöttnek, de talán egy roma kultúrából jött embernek talán ez a legnagyobb kihívás, hogy a roma identitásból a súlypontja átkerüljön, hogy ő krisztusi identitásúvá legyen. Tehát ezt nyilván értelmileg nem tudjuk meggyőzni. Igen. Ez egy hosszú-hosszú folyamat, attól függ, hogy ki mennyire jön belőle, de szerintem itt ebbe ez a munka részünkről is, meg a másik oldal Igen. részéről is, hogy ki meddig tud ebbe így.
És ha megtalálják azt a közeget, azt a közösséget, ahol Isten szelleme föl tudja készíteni, és le tudja rombolni bennük mindezt a sok-sok-sok negatív falat, akkor ez valóban tud működni. Ezt tapasztaljátok, ezt látjátok ti például Zeglinen a gyülekezetben.
Itt még annyit mondjak, hogy én azt látom, hogy tehát a magyar emberek a kultúrájukhoz, vagy a nemzethez tartozó kultúrához, tehát most arányokat számítva, kevesebben hagyományőrzők, mint mondjuk a kisebbségekhez tartozó, tehát itt most mondhatnám a görög, roma, vagy más kisebbségeknek az aránya, akik akár a nyelv, a öltözködés, a tánc, a zene, és minden, tehát ami ez még hozzá tartozik, az, azt élik, vagy hogy mondjam, tehát hogy nagyobb hangsúlyt tesznek a mindennapi életben rá. És én úgy gondolom, hogy a kultúra az közvetít is. Tehát a kultúra az nem egy semleges valami, hanem szellemi erőket közvetít, vagy Istentől elszakító erőket, vagy hát ahhoz elég istenfélő kultúrának kell lenni, vagy ugye keresztény zsidó, igen, zsidó-keresztény kultúrában, hogy közelebb vigyen Istenhez, vagy Isten-centrikus életet tudjon élni az ember, és nem egy egocentrikus, vagy egy, tehát így magát csak a nemzetiséget felmagasztaló tehát életet tudjon élni, mert ugye így meg a rasszizmus alakul ki, akár a tudatban az emberben, hogy
felsőbbre. Egy ilyen szélsőjobbos gondolkozás, igen, hogy a nagy nemzet, a szent, igen, nemzet, közben nincs ilyen, hogy tehát, szent nemzet.
Mert ezért kicsit furcsa az mondjuk, hogy az ember elmegy egyik országba, másik országba, és kiderül, hogy mindenki azt gondolja, hogy az a, tehát a nemzeti gondolkozás, az a nagyobb. És akkor most melyik a nagyobb? Mert mindenki azt mondja, hogy ő a nagyobb. Mm. De ugye ez hozzá tartozik így. Tehát el kell fogadni az, hogy Isten nemzeteket hozott létre, és őtől le van az, hogy Ádámból és Évából, és később ugye Noé utódaiból nemzetek jöttek létre, és ez hozzátartozik Isten tervéhez. De ugye mindegyik nemzet létrehozott egy kultúrát, vagy valami szellemi hatásból, vagy valamilyen, tehát beáramlott a nemzetnek az életébe, olyan szokások kialakultak, ugye nyelv is, mert a nyelv az magában hordozza magát a gondolkozást is. Tehát nem lehet, egy angol ember másképp gondolkozik, mint egy magyar, de ugyanígy mediterrán országok, mert a nyelvben benne van a gondolkozás is. Tehát mi ebből a szempontból, amikor azt mondjuk, hogy a lelkünket is adjuk oda az Úrhoz, akkor valamiképpen rendeznünk kell a nemzeti hátterünket is.
És mi a véleményetek? Nem érzékenyek a romák erre, amikor például bemondod azt, hogy az igéből, hogy van cigány háttér. Ugyanis azt olvasom, és nagyon megragadta azt, amikor például Jézus beszél, illetve Máté írja le, hogy Jézushoz ment egy asszony, és ki van emelve, hogy kananeus asszony. Vagy Pál apostol beszél a krétaiakról, és kimondja, hogy a krétaiak. Tehát, hogy nem érzik rasszizmusnak ezt a romák, amikor olyan kulturális pontokat mond ki egy lelkész, egy pásztor, ami arra a etnikumra jellemző. Mert én azt látom, hogy Isten ezeket azért mondja, nem hogy rasszista lenne, hanem pont, hogy segíteni szeretne kijönni abból a háttérből, amit az a kultúra, amit te is mondtál, bizony közvetít és elszakít. Mert ahogy beszéltél, az jutott eszembe, hogy minden, tehát hogy megjelenik a kultúra versekben, festőművészetben, a zeneművészetben, a táncművészetben, és hogyha az negatív töltetű, ami elszakít Istentől, akkor persze, hogy Isten megmondja, hogy jöjjünk ki belőle, de ez nem rasszizmus. Mit láttok ezzel kapcsolatban? Hogy fogadják a romák ezeket a magas léteket?
Hát hallottam visszajelzést, hogy kiakasztó is tud lenni, de egy prédikátornak meg kell hagyni azt a szabadságot, hogy az Isten igé alapján tudjon beszélni, és szabadon meg tudja mondani, hogy még akár nyomások, ilyen, tehát gondolati nyomások, terhek, aha, ellenére is, hogy akkor is, tehát ez Isten igéje. Viszont nekem nagyon érdekes tapasztalatom volt azzal kapcsolatban, hogy imádkoztam valakiért, és ahogy álltak ott a sorban, ott nála valahogy az jött ki, és én magam is csodálkoztam, mondom, remélem nem botránkoztattam meg senkit, hogy imádkoztam, hogy törjenek meg átkok az életébe, és hogy a roma átok elhagyja, cigány átok elhagyja, így mondtam ki. Hú, mondom, még én is ott helyben egy kicsit tartottam attól, hogy most ez nem kiakasztó, hogy ilyet mondok, és akkor, mert nem ez a cél, hogy az ember ugye kiakadjon így, de van, amikor ki kell akadni, de ez azt hozta magával, hogy ugye akármilyen, most ezt mondhatnám görögöt is, mondhatnék németet is, mondhatnék magyart is, tehát most nem is az a lényeg, hanem azt is látni kell, hogy a nemzetekhez kötődnek, és a nemzetiségekhez kötődnek akár átkok is. És ha megfigyeljük, hogy mondjuk most csak egy teológiai példát hozva, hogy mondjuk amikor Dániel próféta ugye imádkozik, ez az államférfi, és akkor megjelenik neki Gábriel arkangyal, és azt mondja neki, hogy küzdött, tehát hogy ellenem állt Perzsia fejedelme. Bizony. És azt nézzük, hogy a perzsáknál, ugye a perzsa birodalom az egy csomó népcsoportból állt. És azt nézem, hogy a sátánnak a királysága fel van építve, egy jól megszervezve, és a Perzsia fejedelme alatt, ugye azt nézem, hogy népcsoportok voltak, nemzetiségek voltak, nyelvek voltak, vallások voltak, akkor azt lehet feltételezni a Biblia alapján, és szerintem jól lehet feltételezni, hogy minden vallás, népcsoport, nyelv fölött is léteznek ezek az angyalok, akik kialakítanak, vagy szellemi hatásuk van, hogy egy nemzetre, hogy kialakítsák a lelkületét a nemzetnek a tagjaira, hatással vannak, hogy van egy nemzeti lélek is például. Uh-huh. És van egy nemzeti gondolkozásmód, és ez nem véletlen. Tehát lehetséges az, hogy a nemzet fölött álló intelligens lénynek van egy hatása, amit a nemzetnek a tagjai átélnek, tudatukon kívül felhasználja, befolyásolja, és jellemző egy adott nemzetre azok a jellemvonások, azok a gondolkozási sémák, és a többi, és a többi. És tehát ebből látva, tehát a megtérés, tehát tudatosnak is kell, hogy legyen, hiszen ez egy gondolkozás. Tehát amellett, hogy az ember megváltoztatja az élet vitelét, a maga tartását, viselkedését, egy új életmódot alakít ki, mind amellett tudatosítania is kell az embernek, hiszen ez egy gondolkozásmód megváltoztatása, ahhoz pedig tudatosnak kell lenni, hogy mi az, ami negatív, mi az, ami pozitív, hogy ami rossz, azt rossznak ítél a Biblia, azt vessük el, amit jónak, azt erősítsük meg, és ha rossznak ítéli, az akkor is rossz, hogyha ez úgymond a szülőkkel kapcsolatos tradíciókat, szokásokat, amit a családba kapott az ember, ellent mond annak, hogy ezt nem a szülők miatti tiszteletből kell megtartani egy olyan szokást, ami Isten ellenes mondjuk. Uh-huh. Hanem az beletartozik, hogy tehát, mert azt mondja Jézus, hogy aki ugye az apját, anyját, igen, testvéreit, tehát hogy itt benne van, hogy az első helyen nem az apa áll, az anya, a testvérek, a rokonok, a nemzet is, és a többi, hanem maga Jézus Krisztus. És ha ő azt mondja, hogy ez rossz, akkor akármit adtak át a szüleim nekem, az akkor is rossz, és a szülők iránti tiszteletből nem tarthatom meg azt a rosszat, Istennel szemben. Tehát ez is egy tudatosság, hogy eldöntöttem, hogy akkor ki van az első helyen. Tehát Jézus Krisztus áll az első helyen az életemben, vagy pedig úgymond ő is, meg, az, meg minden más is, amit a kultúra, vagy a nemzeti háttér, vagy a szokások, vagy a tradíciók, vagy ez is. És akkor ez a kettő e között örlődik az ember.
Ilyen két uton való
sántikálás.
Két urat nem szolgálhat az ember, igen. Nem tudom, hogy tudod, de a romák között szokták mondani, hogy ez a Georgisz olyan romás. De a szó jó értelmében. Minek köszönhető ez szerinted? Mire gondolhatnak? Mit értenek szerinted ez alatt, amikor azt mondják, hogy valahogy romás vagy?
What? Szerinted mit?
Szerintem Georgisz egy nagyon szívember, és valahogy én úgy gondolom, hogy a romákban is benne van, hogy ők egyfajta módon szívemberek, nagyon gazdag lelkivilággal, egyben nagyon intuitívak is, és szerintem érzik ő felőle ezt a szívtől szívig való hozzáállást, kommunikációban, hozzáállásban, bármiben, és azért nyilván idővel, de megnyitották, és megnyitják könnyen a szív, vagy nem is könnyen nyitják meg, de ha már megnyitják szívüket, akkor már nyitott szívvel tudnak hozzáállni, és érzékelik rajta ezt a nyitott, elfogadó hozzáállást, de talán a hátteréből fakad is, ugye, hogy ő is kisebbségből való, és átélte ezt a fajta másképp bánásmódot, és ez nyilván mindenkinek jól esik, hogy ilyen egy vagyok közüled, én is egyet tudok érteni veled, azonosulni tudok.
Igen,
veled.
És amit beszélgettünk is, mielőtt bejöttünk, hogy egy roma ember nagyon gyorsan le tudja vágni, hogy elfogadják, vagy nem. De tényleg a másodpercek töredéke alatt.
Igen.
És nagyon-nagyon nagy. Egy falat kenyér egy roma embernek az, amikor úgy megy be egy helyiségbe, egy terembe, hogy nem kell megküzdenie az elfogadásért, hanem hogy elfogadják. Hát ez nagy ajándék.
Igen, én egyébként ezt mondtam volna én is, hogy ugye gyerekkoromtól nekem mindig csak azt mondták, hogy nem azt mondták, hogy Georgisz, hanem azt mondták, a görög. A görög. Tehát ezzel már benne, persze meg kimondanák ki azt, hogy Szokaplosz Georgisz. Tehát így nyilván ez sokkal egyszerűbb. Viszont az ezzel a probléma, ugye, hogy te mégse vagy az, aki ők. Uh-huh. És ez végig úgy kell felnőni, hogy én magyar, itt születtem, magyar állampolgárságom van, de nem vagyok így, tehát, hogy mondjam, magyar, én magyarnak tartom magam, de hát mégse vagyok magyar a származásom miatt. Uh-huh. És valahogy ez egy küzdés is benne van, az emberben is benne van, de maga a kapcsolatrendszerekben is, hogy persze ez most nem érzékelhető.
Tehát a roma emberek de ezt érzik, de érzékelhető, talán a romák leveszik ezt.
Talán igen.
Hogy te tudod, hogy mit jelent az, igen, hogy kisebbségben igen élni Magyarországon.
Meg pláne mondjuk, hogy bemegyek egy gyors étterembe, vagy ugye régebben bemegyek egy gyors étterembe, rendesen kiszolgálnak, mint bárki mást. De amikor romákkal megyek be egy gyors étterembe, és az ember leveszi azt, hogy hoppá, már ahogy néznek, az se százas, ahogy hozzám szólnak, az se. És akkor azt mondja az ember, hogy húha, hát sok mindenen át kell menni egy roma embernek, amikor kiskorától, vagy bizony megszületésétől felnő, és annyi tapasztalat keletkezik benne, hogy talán egy pillanat alatt megérzi, hogy most valaki elfogadja, vagy egy ilyen távolságtartó vele szemben.
Ugye, mint mi roma emberek általában nagy családban gondolkozunk, és ti is, ha jól tudom, 7 gyermek szülei vagytok. Ez óriási. És külön gratulálok, nagy tisztelettel.
Köszönjük.
Talán ez is lehet közös a roma családoknál, nem? Tehát ugyanis a roma emberek rendkívül tisztelik azokat, akiknek nagy családjuk van. Szerintem a roma hölgyek rendkívül tisztelik azokat a hölgyeket, akik például 7 gyereket nevelnek. Ez is egy közös pont lehet.
Szokták felém néha így roma hölgyek kifejezni, ugye? Hogy hú, ennyi gyerek, mi annyit összetartani. Tehát tényleg, ahogy mondod, nem is gondolkoztam, de szokták kifejezni e felé a tiszteletüket valóban.
Ezt nagyra értékelik, igen. Elindítottál Eszter egy... bocsánat, nem Eszter, bocsáss meg, elnézést kérek, Eszter klubot akartam mondani, de mivel nagyon sok hölgynek a körében ez egyre népszerűbb, hagyd kérdezzek erre rá, hogy ugye arról beszélsz, hogy mi Isten eredeti terve a nővel, a nők számára. Egy cigány nő, egy cigány asszony másképp gondolkodik például a családról, vagy a nő szerepéről, vagy a karrierről, mint mondjuk egy nem cigány asszony? Mi a tapasztalatod?
Igen, szerintem ugye megvan a roma háttérnek, családnak is egyfajta kulturális modellje.
Igen.
Amit nem feltétlen látok teljesen ellentmondásosnak a Bibliából, tehát vannak hasonló vonásai a bibliai kultúrában szerintem a család modell és a roma kultúrában, csak egy pici csiszolásra, finomításra van szükség. Én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy nőknek, női szemmel, női üzeneteket mit mond a Biblia, és amikor így ezt a témát előveszem, akkor nem teszek különbséget, amikor beszélek, hogy én most romákhoz beszélek, igen, vagy nem romákhoz, hanem úgy gondolom, hogy az Isten igéje mindenkinek való, és az Isten igéje tud egy családot, egy hölgyet a helyére rakni, és én ezért ezt a mintát adom neki. Nyilván, ha már egy személyes, egyedi helyzetbe beszélgetek vele, akkor is az igét adom, de igyekszek őt abba a mederbe terelni, hogy az Isten igéjéhez igazítsa az ő életét, női mi voltát. És ez is a célom. És valóban nagy, van rá a romák körében is abszolút érdeklődés, annak ellenére, hogy hozza a mintáját, a kultúráját ebben, és igyekeznek ebben ezt így felvenni.
Velünk kapcsolatban azért sokszor elhangzik romákkal kapcsolatban, hogy mennyire mások vagyunk mi romák, más a lelki világunk, mások a szokásaink, és persze nagyon sok minden joggal hangzik el ezzel kapcsolatban. A pásztorlások során találkozol biztos különbségekkel. Meséltek ezekről.
Én úgy gondolom, hogy ha valakinek van egy alázatos szíve, és tehát az igazságot szereti, akkor akár mivel is találkozik az ember, az tehát el tudja fogadni, hogy tehát abból ki kell jönni, abból a dologból. Sőt, én úgy látom, hogy Isten szelleme, ahogy dolgozik az embernek a szívébe és a lelki ismeretében, tudja az az ember. Tehát nem mondok neki olyan nagy újat, hogyha azzal a dologgal kapcsolatban a Szent Szellem már belül elvégezte azt a munkát. Csak még nincs, vagy a tudatos, tehát a tudatába, hogy nem jön úgy elő, hogy húha, ezzel akkor foglalkozni kell, de valahogy a lelki ismeretében már jelzések ott vannak, már nyomok ott vannak a szellemében belül, és maximum ez egy ráerősítés. Persze, hogyha a Szent Szellem ezt elvégezte, és az igazság szeretete ott van az emberben. De ezért ugye nagyon fontos, hogy tehát nem konfliktus, hanem egy ilyen meg nem értés, az maximum abból lehet, hogy ugye, tehát hogy nem, nincs el, tehát az igazság, tehát nincs odaszánva az élete arra, hogy megismerjem az igazságot, gondolkodjak rajta, elmélkedjek az Isten igéjén, imádkozzak. Tehát most azon az imákon kívül, hogy segíts, Uram, tehát most, tehát Tehát ez egy munka, tehát én ezért szoktam arra felhívni a figyelmet, hogy a kereszténység az egy tanulás, az egy munka. Az nem csak annyi, hogy megtértem és elmegyek gyülekezetbe, hanem ez utána egy spirituális életet kell kialakítani az embernek, az elmélkedésébe, a tanulásba, tehát azt, amit nem szeretett az ember.
És bocsánat, közvágok, amiket átadsz a pásztorlások során, mennyiben látod például a családot akadálynak, a nagy családot, ami a romákat körbeveszi? Ugye említetted, és említettük, hogy és sokszor említjük más beszélgetésekben, hogy mekkora érték a romaságon belül a család tisztelete, stb. De viszont említetted most korábban, hogy sokszor a családot, hogyha nem soroljuk hátra, nem lehetünk Jézus Krisztus tanítványai. Tehát a romáknál ez egyfajta ajándék is a család, de egyfajta teher is, és akar,
így van.
Ugye, jól látom. És nem tudom, hogy a pásztorlásokban te hogy tapasztalod, hogy ez mennyire húzza vissza a roma embereket, akik ki akarnak jönni?
Én találkozok ezzel olyan szempontból a hölgyeknél, hogy van, hogy nincs is ismerete, nincs is látása bizonyos dolgokról. Tehát mondjuk gyereknevelés területén, pontosan ebből, amit mondasz, hogy család, a családnak a felemelése, elsőbsége, tehát, hogy mindenképpen ugye a gyerekeknek a helye a családban, a sorrendben, és sokszor találkozok ilyennel, hogy nincs is rá látása, tehát valóban szükséges ismeretet adni róla, vagy látást adni róla, és akkor én azt tapasztalom, hogy meg is döbbennek egyben, de nyitottak arra, hogy szeretnék az igéhez igazítani, mint feleség, mint anya mondjuk az életüket.
Georgisz körülötte több roma celeb is megfordult a gyülekezetre, gondolok. Lehetnek húzóerők ők a szolgálatban? Mi a tapasztalatotok ezzel kapcsolatban? Vannak jó bizonyságok?
Hát így celebekkel kapcsolatban, ugye, tehát a háttér miatt, tehát az a társadalmi elfogadottságuk, illetve a talentumaik is, illetve tehát egy családi háttér miatt. Én úgy gondolom, hogy nehéz terep, viszont nem lehetetlen. Ugye a celebekkel kapcsolatban nagyon fontos, hogy legyen egy stabil, tehát hogyha mondjuk meg akarnak térni, akkor a családjuk is támogassa őket ebben. Tehát család nélkül meghozni egy döntést, az gyakorlatilag csak ideiglenes, és vissza lesz húzva. Tehát hogyha én azt látom, hogy egy roma embernél nem áll mögötte a család, vagy most mondjuk a celebekhez visszatérve, akkor folyamatos harc és visszahúzás. Viszont
ha... A szűk családra gondolsz?
Igen. Meg akár, de akár, igen, az a legfontosabb, hogy szerintem ott a megtéréssel be tudják ágyazni, hogy szellemi emberekké is tudjanak válni. Viszont nyilván a nagy családba viszont lesz mindig egy visszahúzó erő, és ott el kell dönteni egy idő után. Ugye a pásztorlásban az a művészet egyébként, hogy azt, amit lát az ember, azt nem mondja el, vagy nem úgy mondja, hogy ilyen feketén-fehéren sarkosítva, mert hiszen tehát az jó, amikor a Szent Szellem győzi meg az embert. És csak annyit kell átadni az igazságból, amennyit éppen fel tud dolgozni az ember. Ha nem tudja feldolgozni, felesleges. Tehát abból egy lehet, hogy az ellentéte jön ki az egészből, amennyit segíteni akart volna az ember, annyit árt az egésszel. Tehát, hogy sokszor, ugye, mert ennek az a lényege, hogy maga az Úr az igazi pásztor, tehát a jó pásztor, és maga az Úr az, aki tereli, vezeti az embereket. Nekünk meg azt megadta Isten, hogy vegyük észre, hogy hol tart, mikor mit lehet mondani, és utána bízzuk rá az Úrra, tehát nem én vagyok a Szent Szellem, hogy én vezessem azt az embert, hanem hagyom, hogy Isten szelleme vezesse, maximum én egy segítést, vagy egy támogatást tudok.
Igen, neki. Amit mondasz, azt juttatja eszembe, hogy osztjátok azt a véleményt, hogy ugye a romák felé való sikeres szolgálathoz nyilván kell az, hogy valaki az Úrtól legyen küldve. De akkor ezek szerint még kell más is, például az érzékenység, például az elfogadás annak a roma embernek.
Igen, igen.
Nagy tolerancia, én úgy érzem, mert ugye mindenki más háttérből jön, mint roma, igen. Ugye, most ilyen szempontból, és ott is az egyiknél ezt már mondhatod, a másiknál még egyáltalán nem, az egyiknél igaz ez, a másiknál pont nem, tehát hogy ez...
Szent Szellem vezetés erre igen. Nagyon kell.
Igen.
Meg talán az, hogy ugye, tehát a roma emberek talán az is benne van, hogy ugye ismerik egymást, elterjedtek közöttük olyan hírek, vagy valami, tehát hogy nagyon nehéz levetkőzni a múltat, és nagyon nehéz hitelesnek lenni, és hitelessé válni. És talán ez egy fokkal, tehát még ezt is el tudom képzelni, hogy tehát egy fokkal, tehát úgy, hogy hiteles, tehát úgy az ember, hogy tehát nem közöttük voltam, vagy ha így voltunk, és tehát le tudják, tehát nincs egy ilyen terhelt múlt, amivel azt mondanád, hogy hát igen, ő ezt csinálta, azt csinálta, amaz csinálta, meg hallottuk, hogy még ezt csinálja, meg amaz, és akkor most minek térjek, meg minek járjak abba a gyülekezetbe. Tehát ezért nagyon fontos, hogy tehát a romák felé való szolgálatban, hogy hiteles emberek legyenek, hiteles vezetők legyenek, akiket nem terheli akár anyagi dolgoktól kezdve, szexuális bűnöktől kezdve egy csomó minden, mert utána már magyarázhatod a bizonyítványt, hogyha tehát az már ott van az ember körül, ott lebegnek azok az információk körülötte.
Igen, szerintem is az életünk személyes mintaadása az, amivel ő vonzódik, és utána már, ha megvan neki egy vonzalom abba, hogy én szeretnék jobb lenni, akkor tud a szíve is oda felzárkózni. Uh-huh. Tehát, hogy akár, hogy kérdezted a celibeket, pont az jutott eszembe, hogy valóban nem lehet így egy kabátot ráadni, mert egy ideig fut abbal a kabáttal, igen. De utána sokkal nagyobb abbal a bukás. Tehát uh-huh. Ahhoz, hogy ő hitelesen meg tudjon változni, engedni kell őt a maga sebességével, a maga szintjével, és abban. És talán ez itt a nehézebb, szerintem, hogy ráérezni, hogy kinek mennyit lehet adni. Ó, én még ezt csinálom. Jó, mennyire csináld. Most hiába mondanánk, uh-huh. Ha ő még nem hitelesen csinálja, visszatartja emberi erővel, aztán meg kibukik, és pont ez, amit mond, hogy akár utána egymás közt is hiteltelen.
Igen. Ugye romák sokszor küzdenek a tradíciókkal. Véleményetek szerint mi a legerősebb a romáknál? Hogy látjátok, ha tradícióról beszélünk? Vagy szokásokról, amikkel ők küzdenek, amiket le kéne vetkőzniük?
Talán én a család, tehát családfamiliális szokásokban látom azt, hogy ugye akár a halálesetek körüli ceremóniák, most így mondom, akár ugye az étkezésekkel kapcsolatos dolgok. Tehát ez például most mondok valamit, hogy ugye tehát hogy meg kell mutatni másnak azt, hogy mi jók vagyunk, vagy hogy van pénzünk, vagy tehát akkora bőségtálaktól kezdve, tehát ne érts félre, tehát ez nagyon jó a vendégségekben, de viszont ez a túl mutatás, vagy ez a túljátszás, hogy amit ugye a másikba létre akarok hozni. Tehát nem egy visszafogottság van, hanem hát ugye itt most tehát olyanokra, alap dologra gondolok, hogy a mikrofonálványra ugye feltűzdelni a pénzeket, vagy kiszórni a pénzektől kezdve az autóktól, aranyaktól, a öltözködés, tehát a márkahordásoktól kezdve. Ezzel nincs semmi baj, de amikor ez túl van hype-olva, akkor, tehát én úgy gondolom, hogy ez is valahogy oda tartozik, ez a mutogatás, tehát ez a önmutogatás, vagy tehát ez is egy erősség. De mondom, akár ugye a tradíciókkal kapcsolatban az étkezési szokások. Én nagyon szerettem a roma ételeket. Viszont azt is meg kell nézni, hogyha hosszú életet akarunk élni, akkor oda kell figyelni a mértékletességre is, és oda kell figyelni a táplálkozásra is, hogy mit visz be az ember. Ez is, tehát lehet, hogy kiakasztó valakinek, aki ezt hallja, hogy de hát én csak szeretném, hogy jót egyenek a vendégek, amikor jönnek. De mondom, a halálesetekkor, a virasztásokkal elkezdve, tehát nekem sokszor, amikor ilyeneket hallok, vagy amikor egy-egy ilyen, tehát a hátteréről elmondják, hogy mi van, hát itt nem az özvegyek felemésztése zajlik, tehát amit a farizeusok csináltak, hogy olyan költségekbe, olyan óriási, de meg kell mutatni, hogy azért nem lehet inkább kölcsönökbe, hiteleket, tehát anyagilag tönkre mennek az emberek, csak hogy megmutassák, hogy ők is ezt tudják állni, ezeket a költségeket. Tehát én úgy gondolom, hogy sok olyan, tehát olyan dologból azért meg kell tisztulni, ami mások felé egy ilyen megmutatás zajlik. Tehát, hogy valahogy úgy gondolkodjanak rólam. Miközben azért az emberben ott kell, hogy legyen, kit érdekel, hogy most mit, tehát ha Krisztust akarom követni, akkor nem másoknak akarok megfelelni, és nem mások miatt csinálok valamit. És nem azért, hogy mások mit fognak mondani majd rólam. Tehát én úgy gondolom, hogy ebbe kell egy elmozdulás errefele, hogy ezt le tudja vetkőzni magáról az ember.
Én meg a családom belül, ha gondolkodtam, akkor én azt látom, hogy sokszor ugye mondjuk a roma nők úgy, ahogy beigazodnak a családba, hogy mondtam, hogy látok sok hasonlóságot igeileg, szinte inkább fel kell őket bátorítani arra, hogy ők önálló szellemi életet éljenek, ők önálló szellemi lények, a férjüktől ilyen értelemben különállóak, tehát hogy ne csak összeolvadva követem, megyek vele a gyülibe, és ez a lényeg, hanem megértse azt, hogy ő önálló szellemi lény az Úrban, és ezt az ilyen módon a keresztény életét ő megélje, mint önálló hívő keresztény, vagy pedig még a gyereknevelésben látom, ugye, hogy azért a gyerekeknek a sorrendben a helye talán egy roma családban jóval előrébb van, mint a Biblia azt mutatja, és ezt szerintem, ezt a kanyart nagyon nehezen veszik be a roma családok és a roma nők, hogy ez a helyes sorrend. Hogy
nagyon izgalmas kérdéseket, vagy gondolatokat mondtál, ami nagy kísértés számomra, hogy föltegyek még kérdéseket, de már fogy nagyon az időnk, úgyhogy még egy fontos kérdést hagyd tegyek föl. A párválasztás, fiatalok, nől föl egy új generáció a romák körében. Mit láttok, mennyire követik az Isten útmutatását a család alapítással kapcsolatban?
Hát mi nagyon törekszünk, hogy a bibliai mintát kövessék, és nem pedig a roma kultúrájukat. Tehát ez a nagyon fiatalon való párkapcsolat, vagy nagyon fiatalon indítsunk házasság, ezt mi nem annyira tudjuk támogatni, ha mondhatom így. Tehát mi nagyon törekszünk, hogy bibliai módon, a korosztályban is elérve azt a kort, meg az Úrban is követve azt a mintát, de valóban, ahogy mondod, ez egy nagyon nagy falat neki.
Hát pláne az első generációs megtért családoknál, mert azt látom, hogy nagyon erősen kötődnek ahhoz, hogy ugye Szüzen kell hozzámenni a lánynak. Persze, tehát egyértelmű. Viszont ugye, tehát ez a fajta bizalom abban merül ki, hogy akkor 14 évesen, vagy 15 évesen, tehát kimenjenek a lányok. Inkább, ugye nagyon sokszor hallottam, hogy inkább házasodjanak most meg, vagy házasodjanak, tehát ez nem házasság, mert ugye nem fogadja el a magyar állam ezt, de úgymond szöktetéssel összebútoroznak, és utána azon a címszóval, hogy Szüzen menjen, tehát hogy így történjen a kapcsolat, de viszont tehát ugye innentől kezdve egy 14 éves lány most mit fog csinálni? Tehát az anyósának megfelelni, beköltözni az anyósáikhoz, vagy apósáikhoz, ott dresszúra alá kerül, ahelyett, hogy tanulna, ahelyett, hogy szakmát tanulna, ahelyett, hogy tehát érett személyiség, mert lehet, hogy fizikailag, tehát már
rendelkezik biológiailag azzal, így van.
Érett, de lelkileg is, tehát nem egy gyereknek kellene megházasodnia lelkileg, hanem aki már érettebb.
Meg ez érződik is, ezt akartam mondani a lányoknál, hogy ugye a roma lányok azért korábban érnek, mondjuk, és ezzel nincsen is gond, de érződik rajtuk már a viselkedésük, az öltözködésük, a megjelenésük, a stílusukon, hogy ők már elérték azt a kort, hogy ő rájuk már szemet vethetnek, és ez le is jön rajtuk, én szerintem, holott még úgy látom, hogy gyerekek.
Hiszen, ahogy mondott Georgis, biológiai lehet, hogy érettek, de lelkileg
Igen, tehát ez mintha így bennük lenne, hogy én már elértem azt a kort, most már nekem.
És ebbe dolgozni kell a pásztoroknak, hogy ezt a szöktetéses kultúrát, vagy ezt a...
Hát itt a szülőkön kell dolgoznunk.
A gondolkozásmód megint csak.
Hogy a szülők támogassák ebben
a hogy a pásztorok és a szülők, tehát, hogy ez egy új látásnak be kell, tehát mert tele vannak félelmekkel, hogy mi van, hogyha nem tudom eladni a lányomat, mert 21 évesen, 25 évesen már csak olyanokkal lehet, akik már elváltak. És viszont így meg, tehát így kihagyják a tanulást, tehát a társadalomban a felzárkózás, tehát úgy, hogy értelmiségiek tudjanak lenni, pedig nagyon sok jó kaliberű és jó tulajdonságú, tehát lelkileg, gondolkozásmódilag, nagyon sok területen, a számviteltől kezdve, egy csomó mindenben tudnának fejlődni, viszont 10-től 14 éves korig, mondjuk ha arra vannak felkészítve, hogy mindjárt meg fogsz házasodni, akkor leveszi a figyelmét a tanulásról, olyan dolgokkal lesz elfoglalva a hajviselet, a cicomázás, a kozmetikázás, de ami nem való ott akkor, és valahogy ebben kéne, hogy eltolódjon, hogy egy új generáció, tehát hogy a második, harmadik generáció valahogy már arra felé tudjon menni.
Akkor, ahogy mondod, hogy elsősorban ezt otthon a szülőknek
ezt
lenne
otthon, a feladata,
és a pásztorok meg ezt a munkát támogatják, segítik.
Tehát de a szülőket kell meggyőzni, mert ott igazából ez bárhol, tehát bármi, akár roma, nem roma gyülekezetben, bárhol, ha a szülők nincs, tehát a pásztor nem tudja ezt megcsinálni, a pásztor tud adni egy iránymutatást, de az, hogy otthon mit csinálnak az emberek, az az ő felelősségük.
Hát kedves Patrícia, Georgis, nagyon sokan szeretnek titeket, a roma társadalomban, Magyarországon, és nagyon sokan követnek titeket.
Hát reméljük ezek után is.
Biztos vagyok benne. De gyanisták hallgatói talán még nem hallották a ti bizonyságotokat, hogy hogyan is léptetek ti az Úrnak az útjára. Mesélnétek ezzel kapcsolatban röviden, mert sajnos már csak nagyon kevés időnk van.
Először te.
Én 16 éves koromba tértem meg, tehát hála Istennek, aha, tényleg nagyon korán, sok mindenből kimaradva, és kezdtem el járni egy kis gyülekezetbe. Elég hamar el tudtam hagyni azt a kis múltamat, ami volt, ugye, mert fiatal voltam, és emiatt nem voltam annyira mélyen benne dolgokba. És mi igazából a gyülekezeten belül ismerkedtünk meg, tehát mi nem előtte ismertük egymást, hanem a gyülekezeten belül. Sokáig együtt jártunk gyülekezetbe, és utána indult el a kapcsolatunk egymással.
Nekem meg, én 20 évesen tértem meg, és tehát görög zene mellett, tehát rockerként is, főleg ugye a család miatt ugye volt egy görög kultúrához, görög zenéhez, görög táncházhoz való kapcsolódás, de utána, tehát 18-20 évesen már inkább egy hosszú haj, szöges jackik, bőrzseki, tehát hogy így mentünk koncertre, és így jártunk különböző bandákba bandázni, és tehát én onnan tértem meg, és úgy, hogy bizonyságot tettek, tehát most csak röviden mondom el a fő dolgokat, bizonyságot tettek, mondták az osztálytársam, hogy megtért. Hát mondta, mit csináltál? Megtért. Mi az, hogy megtérni? Hát befogadta Jézust a szívében. Mondom, hát ez hülyeség. Aha. Tehát próbáltam olvasni a Bibliát, de ugye hát az elején kezdtem, és ugye Noé ideig se jutottam, mert ott elakadtam az éveknél, aha, hogy ki meddig élt. Aztán később megint valaki bizonyságot tett, ott már esti iskolába jártam, tehát érettségit csináltam, és ott megint bizonyságot tett egy osztálytársam, na és annak a hatására ott már megért bennem az, hogy ez valami húz ebbe az irányba. Először katolikus, tehát a ferenciek terén levő katolikus templomba kezdtem járni, de közben ugye megérintett a Szent Szellem, és ott a hittanon mondtam a papnak, hogy én szeretnék megtérni, és azt mondta, hogy ilyen nincs nálunk, ez ilyen szektás valami, és hogy menjek a híd gyülekezetébe.
Ő küldött?
Mondtam, mert ott valami ilyesmi van.
Aha. Isten áldja meg azt a papot.
Igen.
Na, és aztán elmentél a gyülekezetbe?
Tehát elmentem a gyülekezetbe, és pont zárt körű alkalmak voltak, mert ugye ez decemberben volt, és akkor őszi nagy takarítások voltak mindig. Sándor pásztor tartott szellemileg őszi nagy takarításokat, ami elhúzódott télig is, és pont zárt körű alkalom volt, és én tehát úgy jutottam, tehát úgy tértem meg, hogy mondtam annak a barátomnak, hogy akkor hol lehet megtérni, hol lehet legközelebb, mert szeretnék megtérni, és mondták, hogy a Jézus Élete című filmet vetítik a Blahalujza téren. Na és én ott tértem meg, tehát ott megnéztem ezt a filmet, ott szíven talált, és ott elmondtam a megtérő imát, és ott is, tehát aztán kiderült, hogy ez nem csak egy filmklub, hanem egy kisebb gyülekezet, és akkor ott ismerkedtünk meg.
De még annyit hagyd mondjak, hogy az érdekesség az, hogy én pedig a híd gyülekezetében tértem meg, csak én egy utcai plakátra mentem el, és azt sem tudtam, hogy ez itt mi, hanem én csak láttam, hogy egy biblia tanító. És olyan sokan megtértek, hogy nem kaptam papírt, hogy hova kell visszamenni, és én úgy kavarodtam el a kis gyülekezetbe. Tehát ez egy ilyen érdekes kereszt játékkal kapcsolatunknak, utána viszont megismerkedtünk, és rá egy évre együtt ugyanúgy ott kötöttünk ki, ahol eredetileg kezdtük a Híd gyülekezetében.
Hát azt hiszem sokak nevében mondhatom, hogy nagyon hálásak vagyunk az Úrnak, hogy elhívott benneteket, és a nagyon értékes szolgálatotokhoz továbbra is Isten gazdag áldását kívánjuk, jó egészséget. Mind a családotoknak és az egész ceglédi gyülekezetnek kívánom őszintén a szívemből.
Köszönjük.
Kedves hallgatók, a mai műsorunk véget ért. Technikusként közreműködött Bagócsi Bátor, akinek köszönjük a munkáját, és a mai adás szerkesztője Virág Éva volt, Király Márkot hallották. Megköszönöm a figyelmüket, a viszonthallásra.